olsun. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te rejtekedben lakozhatunk, és hogy ez a mindennapjainkat is befedező védelem, oltalom, szeretet, ez körülvehet bennünket most is, és szeretnénk úgy visszatekinteni a te csodáidra, azokra az utakra, alkalmakra, amelyekben megtapasztaltuk ezt a te védelmedet, szeretetedet. Köszönjük, hogy ebben az énekben is emlékeztettél bennünket. Ezekre is szeretnénk most úgy eléd állni, mint aki nem csak teremtőnk vagy, de inspirálónk is, olyan, aki a te lelkedet leheltett belénk, aki által megélhetjük a te szándékaidat, akaratodat, életünkre vonatkozó tervedet, és amiben kimunkálod bennünk az engedelmességet irántad. Így kérünk a te szent lelkedért, munkálkodjon bennünk, áldjad meg a szolgálatot, áldjad meg az itt létünket, áldjad meg a közösségünket. Amen. Tehát a hetünknek a témája az a testi és lelki egység, amiben Isten megteremtett bennünket, és egy zsoltár, ami útmutatónk, amiben arról van szó, hogy mind a testünk, mind a lelkünk dicsőíti Istent. A mai napon nekem a testünk dolgairól kell elkezdeni beszélni. Ebben a témában még a héten fogtok szintén orvos előadót Erdély Judit személyében hallgatni. Próbáltam hozzáigazítani a mondani valómat, és igyekeztem olyan személyes élményeket és szakmai területeket, illetve határterületeket érinteni a testi egészségünkkel kapcsolatban, ami közérdeklődésre tarthat számot, illetve ami számomra az orvosi gyakorlatomban fontossá vált. Három igehelyet fogok felolvasni, amelyek egybecsengően próbálják meg visszatükrözni azt, ami a testünkkel kapcsolatban nagyon fontos mondani valója a Bibliának. Induljunk ki abból, amit Pál apostol a korintusiakbeliekhez írt levél 6. része 19.-20. versében olvashatunk. Avagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Tehát, amit az előbb említettem, amikor a zsoltáros az Isten dicsőítő testről és lélekről szól, akkor el kell gondolkodnunk, hogy a lelkünk, amiből kiindul maga a dicsőítés, az tulajdonképpen a testünk megelevenítője is. Hogyan is van ez? Meg kell vizsgálnunk, hogyha elfogadtuk Jézus Krisztus kereszt halála által ezt az új életet, és az megelevenített bennünket, akkor ez a lélek, ami bennünk lakik, hogyan viszonyul a testünkhöz. Segítsenek bennünket ebben azok az igék, amit az ember teremtésénél Isten ránk bízott, hogy ebből visszatükröződjön az, hogy ő hogyan is gondolta ezt. Az 1 Mózes 1.27-ben ezt olvassuk. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére, Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette, férfiúvá és asszonyá teremtette őket. Megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton. Ezt kiegészíti a második rész 7. és 15. vers közötti versek egy része. Megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lélekké. Fogta az Úristen az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze azt. Azt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, bizony meghalsz. Az első igében Isten képűségünkről van szó. És ez, ezen gondolkodjunk el, hogy akkor, amikor tükörben nézünk, vagy egymásra tekintünk, akkor egymás arcában fel tudjuk fedezni az Isten arcát is, és a saját arcunk is már mennyire nem vagyunk kibékülve vele, mert öregszik, ráncosodik, kihullik a hajunk, és így tovább, attól az még Isten képű. Ez kötelez is bennünket arra, hogy becsüljük meg az Istentől kapott testünket, és tudjuk elfogadni ennek a változását, ami tudjuk, hogy attól ilyen, hogy bizony az ember nem engedett ennek a parancsnak, amit az utolsó mondatokban felolvastam. A bűn elkövetése hozta létre az öregedést, a bűn elkövetése következménye a testi szenvedés, a betegségek és az összes többi rossz, ami a testünket támadja, és végül is a halálba dönti. A másodszor Isten a saját lelkét lehetne az ember orrába. És azt gondolom, hogy ez egy különleges ajándék. Nem olvassuk, hogy más élőlény számára ugyanezt biztosította volna. Az az inspirál, ez a latin szó, ez tulajdonképpen ennek a képiesített valósága. És ez sokkal többet hordoz, mint amit mondjuk az újraélesztésnél mi alkalmazunk, hogy ha nincsen jelen eszközünk, akkor szájból szájba vagy szájból orba lélegeztetünk. Isten itt nem pusztán arról beszél, hogy ez lélegeztetés volt, és ezzel megelevenítette az embert, hanem valami olyat kaptunk Istennek a személyes dolgaiból, ami az embert egy különleges ajándékkal ruházza fel. Mégpedig azt, hogy egy olyan léleknek a munkáját tette lehetővé ezzel, ami által megérthetjük az ő szándékait, amivel megérthetjük az ő gondolatmenetét, amivel egy csomó olyan isteni tulajdonságra tett az ember szert, ami semmilyen más élőlényben nincsen jelen. Nem tudnak az állatok okszerűen gondolkodni, nem tudnak tervezni, az eszköz használatuk, egyáltalán a kommunikációjuk nem összehasonlítható az emberével. Van kommunikáció, de az a fajta kommunikáció, amit az ember gyakorol, ez egy különleges isteni ajándék. És ennek nem vagyunk mindig tudatában, és azt gondolom, hogy ezt igazán akkor éljük át, amikor újjászületett emberként a Szentlélek ajándékával elkezdjük érteni a Bibliának a személyes mondani valóját, és az elkezdi átalakítani az életünket. Hiszen az Isten teremtő szava, az ma is munkálkodik. Isten beszéde örökké élő és ható, és ezt a munkát folyamatosan végzi. És el kell hinnünk, hogy az az ige, ami elhangzik egy-egy ige hirdetésben, vagy amit egymásnak bátorításul mondunk, az ugyanúgy teremtő hatású lehet. És ezt a személyes kegyességünkben alkalmaznunk kell, és nyitva kell lennünk Isten felé, hogy ezeket a fajta ajándékokat használni tudjuk egymás erősítésére, bátorítására, és éljünk azzal, hogy Istentől kérjük, hogy az ő lelke által megértessük a személyes küldetésünket és munkánkat. Hogyha ebben előre haladunk, akkor ez a kommunikációnk fejlődni, növekedni fog, és egyre inkább hasonlóak leszünk Krisztushoz, aki bennünket erre elhívott. Nagyon érdekes, hogy itt élő lélekként említi az embert, és ez visszatükrözi, hogy az ember nem csak egy ösztönösen élő teremtmény, mint az állatok, vagy a többi csoda a világban, hanem Isten gondolkodásmódjából, tervezőképességéből, belátásából, bölcsességéből képes az ember meríteni ahhoz, hogy az Istentől kapott feladatát be tudja tölteni. És akkor itt értjük meg azt, amit Pál a korintusiakhoz ír, hogy testünk a Szentlélek temploma, azaz egy lakhely, ahonnan kiindulnak a mennyei eredetű gondolatok, szándékok és cselekedetek. Ugyanakkor láthatjuk, hogy Isten egy élhető, élvezhető környezetbe helyezte az embert, de felruházta őt felelősséggel is. És erről feledkezünk el sokszor, szeretnénk élvezni a környezetünket meg az életet, de az iránta való felelősségünket azt nem hangsúlyozzuk túl, vagy elhanyagoljuk. Ugyanígy a testünk iránti felelősségünket is. Most ebből szeretnék majd néhány tanácsot, vagy megfogadható dolgot elmondani. Értelemszerű, hogy a művelésben benne van az, hogy folyamatosan meg kell ismerni, karban kell tartani, át kell alakítani, ezt jelenti az ember számára a környezete, de meggyőződésem, hogy a saját testünk is. A másik, hogy őriznünk kell, úgy látszik, hogy a teremtett világnak vannak ellenségei, és bizony ezekben meg kell őrizni az épséget, az Istentől kapott teremtési rendet. És itt elég, hogyha azokra az újszerű ideológiákra gondolunk, amikben semmi új nincsen, mert ugyanúgy Istentől akarnak elszakítani bennünket, de jelen vannak, és bizony őrizni kell magunkat, a gyermekeinket és a jövőnket attól, hogy ne zabálja fel az új ideológia ezt az ismeretet, hanem tudjuk továbbadni. Tudjuk továbbadni Isten igéjét, és ezt az egészséges viszonyt, amiben Isten elhelyezett bennünket ebben a teremtett világban. Nos, amennyiben ma a testünkről, mint Isten ajándékáról beszélünk, akkor ezek tükrében vizsgáljuk meg, hogy mit követel ez tőlünk. Egy olyan világkorszakban élünk, amelyikben hosszú ideig nem volt példa arra, nevezetesen az 1920-as években volt utoljára spanyol nátha járvány, amikor ilyen számban betegedtek meg emberek és haltak meg, mint most a COVID-19 alatt. Tehát ez az emberiség számára egy olyan új kihívás volt, ami egy különleges helyzet. Jó lehet, a Biblia tudósít több ilyen eseményről. Egyszer például Dávid király megszámlálta Izrael hadseregét, és ezt Istennek nem tetszett, és három dolog közül választhatott: égség, fegyver és dökhalál között, és ezek közül a dökhalált választotta, amiről Isten azt mondta, hogy az három napig fog tartani, és ezt azzal indokolta, hogy jobb nekünk az Isten kezébe esnünk, mint másoknak a fegyverei által, vagy éppen az égség által sok százezreknek vagy ezreknek meghalni. És azt gondolom, hogy Dávidnak a gondolkodásában volt valami, ami nagyon eredeti, és azért gondoljunk bele, hogy sokkal kevesebb lehetőségük volt védekezni ez ellen. A karantént már akkor is ismerték, és nagyon érdekes, hogy a Biblia nagyon sok olyan közegészségügyi intézkedést leír, amelyik bizony a modern közegészségügynek is alapjai voltak. Elég arra gondolunk, hogy a katonának kötelessége volt, mivel árnyékszék még nem volt, egy kis ásót magával vinni, és ami elment tőle, az betakarnia. Ezzel nagyon sokféle a legyek és egyéb repülő rovarok által, meg más módon terjedő betegségeket, dizentériát, hasmenést, egyebeket meg lehetett előzni, hiszen így olyan helyre került, ahol nem terjedhettek tovább ezek a fertőzések. És még olyan sem volt sohasem az emberiség életében, hogy egy kórokozót egy év alatt fölismernek, és hatékony gyógyszert tudnak létrehozni ellene az oltásokban. Tehát egy különleges helyzetben vagyunk. Egyrészt átélhettük azt, hogy mit jelent az, hogy elérhető közelségben van egy számunkra nem látható ellenség. Speciális védekezés volt. Itt már elhangzott az állarcok mögé bújás. Az állarc egy nagyon hasznos dolog. Láttuk tegnap a statisztikát is, hogyha csak egy valaki használja, vagy mindenki használja, és így tovább. De tanítson ez bennünket arra, hogy tulajdonképpen ezt a fajta folyamatos változást kell magunk előtt tartani, és majd itt az előadásomban meg fogok emlékezni néhány apróságtól, amit nem ártana megszívlelni ezzel kapcsolatban. Tavaly már 30 éves orvosi gyakorlaton voltam túl, és az orvosi tevékenységem során még soha nem tapasztalt dolgokat éltem át, és azt gondolom, hogy az itt levő orvos kollégák is. És ez nagyon újszerű volt, én csak néhány dolgot fogok ebből megemlíteni. Mint szülész-nőgyógyász gyakran jártam a műtőbe, hiszen akár egy gyermeket kellett világra segíteni császármetszéssel, akár más műtétet kellett elvégezni, az azt jelentette számunkra, hogy le kellett venni a kinti ruhánkat, föl kellett venni egy steril ruhát, mi is maszkot viselünk a műtét közben, sapkát, és így tovább. Tehát nem volt idegen tőlünk ez. Mi volt ebben a szokatlan? Egyrészt az, hogy Mi mindig egy kicsit már orvosokra gondolok, úgy tekintettünk a virológusokra, hogy hát azok valami különleges kacsatojások. Látva őket a gumikesztyűs, nem tudom én, sisakos, elszívós szerelésbe, és rá kellett jönnünk, hogy most egy olyan helyzet van, hogy nekünk is ugyanebbe a szkafanderbe be kell bújni, egy kicsit egyszerűsített módon, de ahhoz, hogy a saját orvosi életünket mentsük, és így megtartsuk azt a lehetőséget, hogy a bekerülő újabb betegeket el tudjuk látni, ahhoz ezeket az eszközöket föl kellett venni. Csak a beöltözés 20 perc volt, hiszen eddig azért nem volt olyan, hogy csizma, dupla alsó védelem, ez a vízhatlan felső rész, az arcomat külön védeni, a bemosakodás, dupla kesztyű csak akkor alkalmaztunk, ha sietni kellett a császárműtőben, mert a gyerek haldoklott, akkor nem volt kecmec, akkor be kellett menni, képkesztyűt hoztunk, és kikaptuk a gyereket. De az, hogy utána mi normál orvosi környezetben, tehát a betegek között, ebben a hacukában járunk, vizsgálunk, a fonendoszkópot megpróbálod föltenni, hogy meghallgassad a tüdeje fölött a hangot. Ez egy teljesen újszerű dolog volt. És nem 40 vagy 80 perc volt, mint egy műtét, hanem volt úgy, hogy 6 vagy 8 órát bent kellett lenni abban a térben, úgyhogy közben folyt a hátadon a víz, adminisztrálni kellett, a beteggel kommunikálni kellett, ti is tudjátok, hogy maszkban milyen nehéz, akkor még dupla maszkban, meg rostéban, meg kutyafülében, meg zúg melletted az oxigén, még nehezebb megérteni, rengeteg ilyen nehézség volt ezeket, most csak azért mondom el, hogy legyen képetek arról, hogy orvosként mit éltünk át. És bizony egy ügyelet az egy hosszú idő volt, és volt olyan, hogy az ügyeletben nem tudtunk lefeküdni, mert folyamatosan hozták a betegeket egészen addig, amíg meg nem telt az osztály. És mindenkinek mérlegelni kellett a helyzetét, és az adekvát gyógyszerét megkapnia, és hogyha kellett, akkor tovább kellett irányítani az intenzív osztályra. A másik nagy ilyen élményem volt, hogy láttam én egy-két fiatal embert már betegen, súlyos betegségben, leginkább nőket a saját szakmám révén, de tudtuk, hogyha megoperáljuk, vagy megkapja a megfelelő gyógyszert, vagy besegítenek az intenzívesek, akkor meg tudjuk menteni az életét. De ilyen mennyiségben, ilyen sok fiatal embert, ilyen elesett állapotban még soha nem láttam. Néhány óra alatt több tizen érkeztek a Covid osztályra, és életerős fiatal 20 éves fickók, 8-10 liter per perces oxigén igényel, a kezüket nem tudták fölemelni, olyan gyengék voltak, és néhány óra múlva az intenzíven voltak, és sajnos tudjuk, hogy onnan nem sok mindenki jött ki élve. Volt erre bizonyság, a tavaszi férfi csendes napnak a bizonyságtevőjét érdemes utólag is meghallgatni, ezzel komolyan átélhetitek ennek a helyzetét. És hát, ami egy szülés számára mindig tragikus, sajnos vesztettem már én is el anyát, úgyhogy szülés közben olyan helyzet adódott, amikor orvosilag mindent megtettünk, de mégsem tudtuk megmenteni az életét. Egy átért sztrók, vagy egy magzatvízembólia, ma is egy kivéthetetlen helyzet szülőszobán is, akármennyire felkészültek vagyunk. De olyat még nem láttunk, és azért is különleges ez a veszteség számomra, mert egy fiatal asszonyt úgy vesztettünk el, hogy előtte 4 évig munkálkodtunk azon, hogy teherbe tudjon esni. 10 évi meddőség után sikerült teherbe esnie, szépen fejlődött is a gyereke, és a 28. héten meg kellett császározni, mert a Covid miatt olyan állapotba került, hogy már nem tudta a gyerekét tovább viselni. Aztán annyira lecsökkent a tüdő kapacitása, hogy műtüdő lélegeztetésre szorult, átkerült egy másik intézetbe, és sajnos nem érte meg azt, hogy tüdő átültetést kapjon, úgyhogy itt maradt egy koraszülött kisbaba az özvegy apukájára. És ez egy orvos számára, aki különösen egy ilyen hosszú időintervallumú intenzív tevékenységnek a gyümölcse, ez egy óriási veszteség, és sajnos ez nem egyedüli. Tehát a statisztikák ismeretében tudom, hogy a Covid alatt 4-szeresére nőtt a terhesség alatt és a terhesség során Covid-ban elhunyt anyáknak a száma. Ez azt jelenti, hogy őket különösen veszélyezteti ez, Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenkinek meglegyen az oltása, aki ebben a dologban várhatóan részt fog a közeljövőben vagy az elkövetkezőkben venni. Nos, mivel az egészségünk témája nagyon szerteágazó, az előadásomban nem fogok mindent érinteni, de ahogy az előbb is mondtam, szeretném, hogyha néhány dologra fókuszálnánk, így szemezgetni fogok a saját szakterületem meg annak a határterületeiből, ez a szülészet-nőgyógyászat, illetve hogy keresztényként szembe tudjunk nézni a testünk iránti felelősségünkkel. De bár mire való a testünk? Hogyha az előbbi igéket figyelembe vesszük, akkor Isten teremtette egyénre szabott képességekkel, és mindegyikünkre egyéni feladatot bízott. És ehhez a testünk az eszköz. Isten inspirál a gondolatainkon, a szándékainkon keresztül, és a testünk végrehajtja ezeket a dolgokat. Ebből áll tulajdonképpen az emberi létünk, de egyáltalán nem mindegy, hogy mit, hogyan és mikor csinálunk. És ebbe a testünknek a fenntartása is bele tartozik. Először beszéljünk az evésről, mint a test alapanyagainak és energia bevitelének a legfontosabb formájáról. Ilyen módon veszük magunkhoz a napi munkához, illetve az energiaellátáshoz szükséges anyagokat, mikroelemeket, amelyek beépülnek a testünkbe, vagy elraktározódnak. Feltehetjük a kérdést, hogy jó, de mennyit tegyünk? És akkor eszembe jut Cseri Kálmánnak egy ige hirdetése, aki erre azt mondta, hogy amennyi egy embernek egy étkezésre elegendő. Kiegészítette azzal, hogy nem annyit, amennyi két embernek elegendő egy étkezésre, és nem is annyit, amennyi egy embernek két étkezésre elegendő. Szóval nem többet, mint ami elég. És itt meg kell kérdeznünk, hogy valóban törekszünk-e arra, hogy a testünk minél tovább szolgálatra alkalmas legyen. Mert akkor az sem mindegy, hogy mit eszem és mikor. Sajnos az életrendünk nem teszi lehetővé, hogy naponta 4-5 étkezésünk legyen, hanem naponta egyszer legfeljebb kétszer jó lakásig eszünk, és általában nem annyit, amennyi a testalkatunknak és a fizikai igénybevételünkkel alányos. Úgyhogy ez a napi egy főétkezés, és van, akinél egész napos nasolással kiegészített dolog, és van olyan, aki este jól lakik, és akkor az este bevitt energia cukrokban, keményítőben, húsiban, zsírban, az mind megy be a raktárba. És akkor csodálkozunk, hogy feljavulunk. Ez egy szakkifejezés. Édesapám, aki igazságügyi orvos szakértő volt, időnként nyilatkoznia kellett, hogy a biztosító mennyit térítsen meg a betegnek, aki elszenvedett egy balesetet mondjuk, és ebben volt egy ilyen tétel, hogy élelem feljavítás. És ebből ő mondta, hogy nagyon feljavultál, fiam, mikor láttam. Kicsit kövér lettem, de na, ennyit ennek a humoráról. Na most, ugye az előbb elmondtam, anélkül, hogy itt most valami mélyreható dietetikai előadás lenne, nem ártana egyébként, tehát akár egy egész hetet el tudnánk azzal tölteni, hogy keresztény szemmel mi volna az üdvös a testünk, táplálkozásunk és mindenünk szempontjából. Annál is inkább, mert egyre inkább kezd kiderülni, hogy az étkezésünk nagyon jelentősen befolyásolja az egész testünknek a működését, az idegrendszerünktől, a légzésen keresztül, az alvásunkig, és így tovább. Tehát ez egy nagyon fontos rész. És vannak mindenféle feltételezések, hogy az ember honnan indult ki, meg hova érkezett. Egy biztos, az édenkertben nem voltak cukros üdítők. Volt víz, tiszta vízforrás, és voltak gyökerek, például ilyeneket mi is ismerünk, a répa, a cékla, már ugyan nem gyökér, de mondjuk a hagyma és az uborka, a retek, ezek úgy tűnik, hogy ilyenek voltak, olajos magvak, gondoljunk a dióra, magyaróra, kesudióra, pisztáciára, lehet folytatni, kinek mi a kedvence. Mennyit teszünk mi ezekből? És vannak a gyümölcsök, már ezt nem is fog kezdem el sorolni, mert itt mindenkinek vannak favoritjai. Itt már volt kiszáradt barackfákról szó az előző előadásokban, úgyhogy mindenki arra gondol, amire akar. Mi ennek a lényege? Az elemi formában levő élelmiszerekben nincsenek adalékanyagok. Ugyanakkor tudjuk most már azt szinte biztosan vizsgálatok alapján, hogy a legtöbb egészségkárosító dolog az adalékokból származik. Ahhoz, hogy konzerválni lehessen a táplálékot, messze lehessen szállítani, ne romoljon az állaga, ne tenyészenek el benne baktériumok, és így tovább, olyan anyagokat kell hozzáadni, amelyek megőrzik stabilan az állapotát. Ugyanígy adnak hozzá olyan dolgokat, amik kívánatossá teszik, ízfokozókat és egyebeket. De kiderül, hogy az E-vel jelölt adalékanyagok közül, ugyan abban a mennyiségben, ahogy belehelyezik az élelmiszerekbe ezeket, közvetlenül nem hoznak létre károsító hatást, de hosszabb távon alkalmazva elképzelhető, hogy van összefüggés. Egyet tudok most itt biztosan, hogy a nátrium-benzoátnak komoly idegrendszeri hatásai vannak, hogyha az ember nagy mennyiségben fogyasztja. A mielin hüvelyt károsítja az idegrendszernek a szigetelését, és ez bizony egyeseknél, akik erre érzékenyek, nagy problémákat okozhat. De gondoljunk arra, hogy nem kellene nekünk evel, meg adalékanyagokkal szennyezett dolgokat, meg feldolgozott dolgokat fogyasztani, hiszen még Magyarországon is, hál' Istennek, vannak olyanok, akik a piacra termelnek, és közvetlenül termelőktől tudjuk megvásárolni, általában sokkal olcsóbban, mint hogyha egy nagy áruházban vásárolunk meg feldolgozott dolgokat. Hogy ez mennyire működik, azt éppen a Covid mutatta meg nálunk. Otthon voltunk ugye a nagy karantén idején, én voltam az, aki a piacra jártam maszkban, és szűgöltem haza a nyershústól a zöldségeken, mindenen keresztül a dolgokat, és óriási élmény volt, hogy minden nap normális időben leültünk együtt ebédelni. Hogy eredeti, normál, tiszta alapanyagokból Márti főzte meg a mi szájunk íze szerint és ízesítette ezeket az ételeket, változatos volt, és nem volt benne semmilyen adalékanyag. Na már csak arra kellett törekednünk, hogy az ilyen jó étkezések után, és amikor elbeszélgettünk, azért legyen mozgás is, úgyhogy célul tűztük ki, hogy naponta, vagy legalább másnaponta 8000 lépést megteszünk, ezt sokszor túl is tettük, nem a mindenki által kedvelt Városligetbe, ami tőlünk pár száz méterre van, csak mentünk el, hanem a környék összes utcáját földerítettük, és legalább láttuk, hogy mi hogy változott az elmúltban. Tehát az is hozzátartozik a táplálkozáshoz, hogy akkor van meg a helye, hogyha mellé mozgás is társul, de erről majd még később egy pár szót. Tehát erre törekednünk kellene, kétségtelen, hogy ez az asszonyok részéről egy önfeláldozás, mert ugye ez több órányi munkát jelent a konyhában. De hadd bátorítsam férfi testvéreimet arra, hogy Mártival mi a legjobbakat akkor szoktunk beszélgetni, miközben én pucolom a répát, meg aprítom a káposztát, meg nem tudom mit csinálok, és közben halad előre a munka. És utána nekem nagyon jól esik, mikor a Márti azt mondja, hogy ha te most nem segítettél volna, akkor még két óra múlva is itt lennék a konyhában. Úgyhogy bátorítalak benneteket erre, hogy ez legyen egy közös tevékenység. Ettől függetlenül éljetek azzal is, hogy időnként mentesítsétek a feleségeteket az alól, hogy egy teljes vasárnapi étkezés rájuk háruljon, különösen, hogyha nagy családról van szó. Aki megengedheti magának, az ilyenkor vendégelje meg, de ne otthon, hanem egy vendéglőben a családját. Tudunk ajánlani ilyeneket, mégpedig természetközeli vendéglőket. Igaz, hogy ki kell mozdulni a városból érte, de megéri. Ez csak úgy az étkezés mellékes dolgája. A másik nagy élményünk így a Covid-pandémia alatt az volt, hogy lehetett napi rendünk. Tehát nem kellett elszaladni otthonról, rendes időben lehetett reggelizni, ebédelni, vacsorázni. Az egész család ott ülhetett az asztal körül, lehetett beszélgetni, nem kellett sehova se sietni. És valahol átéltük azt, hogy milyen lenne az életünk, hogyha nem abban a rohanásban élnénk, ami egyébként jellemzi most az életünket. És hát ha mondjam itt el figyelmeztetésképpen, hogy a gyors ételmi ételekről ezek alapján nem állíthatjuk, hogy azok egészségesek. Tudnék, ott is rengeteg olyan mellékanyagot használnak, amik fokozzák a jóllakottságérzést. Ezért telenyomják cukorral, keményítővel és telített zsírokkal az ételeket, és a szállíthatóság és a kívánatosság miatt is szintén az eljelű csodákat belenyomják. Talán néhányaknak beugrik az, hogy valaki egy 5 vagy 6 éve eltett McBurgert a Spice-ba levett a polcról, és nem penészedett meg. El lehet képzelni, hogy mi lehet abban a zsemlében, meg abban a húsban, hogyha 16 év alatt semmi baja nem lett a Spice-ba. Mert azt még megértem, hogy a Amundsenék csomagjait és konzervjeit megtalálták az északi sarkon, nem tudom, 80 évvel később, és a konzerv nem romlott meg, de hogy a hamburger a normál csomagolásban 16 évet kibírjon, azért azt én nem tartom normálisnak. Egy másik nagyon fontos terület a testünk karbantartásában az ivás, és sokan fölteszik a kérdést, hogy hát Pál hogy mondhatja Timóteusnak, hogy ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből. Nos, hadd tisztázzam az elején azt, hogy amit Pál itt ír, az egy különleges helyzet, Timóteus az ő szeretett fia beteg, és a kor elfogadott gyógyszerét ajánlja, hogy ez tényleg így volt, hogy a bort patikáriumnak tartották, arról az itt jelenlevő gyógyszerészek meg tudnak engem erősíteni, hiszen a Vinum Tokajense Passum nevű szer az a tokai bort jelentette, és az a 70-es évek közepéig a Formulai Normales egyik része volt, tehát a gyógyszertárban kifejezetten gyógyszerként adták tovább. Két tekintélyes gyógyszerész is itt ül közöttünk, majd nagyon élénken bólogatnak, csak azoknak mondom, akik. Nos, de tovább gondolva ebből, alapvető szükségletünk a víz, mégpedig azért, mert az ember alap anyagcseréje során is a légzéssel rengeteg vizet lélegzünk ki, ez a pára. Azért érezzük egyébként nyomasztónak a meleg környezetet is, mert a jelenlevő pára nem enged bennünket izzadni. Ezt a folyadékot mindenképpen pótolni kell, és egyéb élettani működéseink is növelik a vízigényünket. Tudományos szempontból 1,5-2 liter víz a minimum, amit egy embernek napközben el kell fogyasztania. Értelemszerűen, ha nagy fizikai munkát végzünk, vagy nagy melegben végezzük a munkát, akkor ez akár a kétszeresére is kiterjedhet. Az előbb már említett üdítőitalok meg energiaitalok rengeteg cukrot tartalmaznak. Ez a cukor, ami így bekerül a szervezetünkbe, valamilyen módon tárolásra kerül, de maga a felszívódása és a tárolás is egy olyan folyamatot indít meg, ami miatt folyamatosan szomjasnak érezzük magunkat, és ezért újabb és újabb adagokat kell magunkhoz venni, és így iszonyat mennyiségű cukor megy be a szervezetbe, aminek megvannak a maga káros következményei, erről még később. Túl azon, hogy így az üdítő italgyárosok által gyártott az olcsó vízből és az olcsó cukorból nagyon drága műanyagpalackos vagy pénpalackos szállítást igénylő termékeket állítanak elő, amit nekünk meg kell vennünk és meg kell írnunk. És hogyha látjátok a tiszai palack gyűjtögetőket, akkor látjátok, hogy egyetlen áradás során több 100 tonna palack jön le Erdély és Kárpátok különböző részeiből a vizekkel, mert az árterekre rakják le a szemetüket ott, ahol nincsen hivatalos szemétszállítás, és azt mi megkapjuk minden további nélkül, és a tengerekbe is hatalmas, több 100 négyzetkilométeres palack tenger van, ami úszik a tenger felszínén, és pusztítja az élővilágot. Szóval rettenetes terhelést okozunk a környezetünkben ezeknek a dolgaival. Ugyanakkor Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy nálunk a csapvíz mindenhol iható. És ez nagyon egészséges. De aki szeretne ennél puccosabbat, az menjen el a szódáshoz és töltesse meg a szódás palackját, vagy készítsen otthon szódát, ezzel már is lecsökkenti az egyfőre jutó palack termelést. Mi már több éve ezt csináljuk, az utcánkban van egy szódás, és hetente, két hetente mindig a legerősebb ember. Néha más is elmegy a szódáért, és akkor azt a 10-12 palackot megtöltjük, és akkor mindenki boldogan issza, hidegen, melegen, csodálatos. Nos, visszatérve még egy kicsit az iváshoz, az alkoholos italokat Isten nem tiltotta el tőlünk, szemben a mohamedánokkal. Én azt gondolom, hogy Isten ezt élvezetre adta. A kutatásokkal megerősítve merem azt mondani, hogy napi 5 g tiszta alkohol, tehát a 100%-os alkoholból 5 g, az kb. 5 centiliter, az annyi, mint egy stampedli, de a stampedliben még mondjuk a tömény, az is egy 40-60% közötti, tehát azt kell gondolni, hogy körülbelül 1 deciliter pálinka, 2 deciliter bor, vagy fél liter sör az, ami tartalmazza ezt a napi 5 g-ot. Ez még egészséges az ember szempontjából, egyrészt nem okoz függőséget, másrészt a májban olyan folyamatokat indít meg, ami megakadályozza, hogy zsírmáj alakuljon ki. Tudnék, a sok cukorbevitelnek, meg a kevés mozgásnak a következménye az, hogy a máj egyre több zsírt halmoz fel, és nem tudja elégetni a benne levő glikogént, és ebben egy mérsékelt alkoholfogyasztás, ez a napi egy adag, ez biztonsággal és jól hat ebben a tekintetben. Tehát ezt tartsuk szem előtt, amikor az alkoholra gondolunk. Nem akarom ezt tovább cifrázni, nem témánk most a függőségektől való szabadulás. És tudni kell azt, hogy azok számára, akiknek ez kísértés, mert esetleg a családban is a felmenők között mások olyan volt, aki függővé vált alkoholtól, az jobb, hogyha tartózkodik ettől, és nem próbálja ki, hogy mennyi az az egyegység. Egy következő nagyon fontos része a testünk karbantartásának a tisztálkodás, hiszen tudjuk, hogy a higiéné feltétele az egészségnek, a kosz pedig talaja a fertőzéseknek. Na, ahogy már említettem, hogy Isten külön szabályokkal látta el a népét, fontos közegészségügyi szabályok előfutárai voltak ezek, a kisásorról már beszéltem, de Isten igéjében benne van, hogy mikor kell kezet mosni, lábat mosni, hogy a viselt textíliákat, ruhákat ki kell mosni. A papoknak kifejezetten külön feladatuk volt, hogy csak tisztán léphettek be a szentélybe, és így tovább. Ezek mind-mind olyan minták arra, hogy Isten hogyan akar megóvni bennünket azoktól a mikrobáktól, azoktól az ellenségektől, amelyek ilyen módon támadják a testünket. Nem volt véletlen az, hogy még az előttünk járó generáció az mondta, hogy a körmöd, a hajad és a cipőd az mindig tiszta legyen. És az a tapasztalatom, hogy nem mindig szerzünk érvényt. Pedig milyen jó, hogyha ápoltak és tiszták lehetünk. De elgondolkodtató az is, hogy a mai modern korunkban a használat után hova tesszük a papírzsebkendőt vagy a buszjegyet, hogy amikor tüsszentünk, köhögünk, akkor az hogyan terjed szét a környezetünkben. Egyáltalán vannak-e ilyen tanácsaink a gyerekeink számára, akik majd felnőnek és ugyanezt gyakorolják, elsajátítják-e ezeket az alapvető higiénés dolgokat, amivel meg tudják a környezetüket kímélni attól, hogy tovább terjedjenek a kórokozók. A másik, hogy ha lehet, akkor hogyan tudjuk elkerülni, hogy a másik ember ruházatához, vagy olyan köz által érintett dolgokhoz ne feltétlenül érintkezzünk. Ez különösen most a pandémia ideje alatt volt egy fontos dolog. Ugye olvastuk, hogy a BKV is mennyit költött arra, hogy a fogóckodókat meg az egyebeket tisztán tartsa, nem ártott ez a villamosoknak, és azt gondolom, hogy ezt, amikor nincs pandémia, akkor is így kellene csinálni. Mint ahogy Japánban egyébként csinálják is. Tehát elhagyod a Shinkansen-t, és akkor 10 kis szorgalmas japán jön a kis fújókájával, meg az egyebekkel, és végig törli az egészet, akkor is, amikor nincsen pandémia. Egy nagyon fontos dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Fiatalok gátlás nélkül isznak közös palackból, és ez nem ritkasság. És nem gondolnak arra, hogy milyen sok kórokozó terjedhet ezáltal tovább. Nem csak a herpeszre gondolok, de vannak olyan betegségek is, a csókbetegség, egy vírusbetegség, ami gyakorlatilag olyan tüneteket és olyan kárt tud okozni, mint hogyha valaki egy fertőző mágyulladáson esett volna át. És én tudom, hogy az egyik gyerekem, aki átesett egy ilyen csókbetegségen, és ma is meg tudja mondani, hogy mikor és hol itta a kólát közösen valakivel, nem úgy, hogy ő akarta, hanem hogy valaki beleívott, aki, míg ő nem volt ott. És ennek az lett a következménye, hogy mi úgy tudtuk őt Olaszországba elvinni az osztály kirándulásra, hogy vittünk egy kerekesszéket, mert 200 méternél többet nem tudott megtenni. Tanítsuk meg a gyerekeinket arra, hogy egymás után nem iszunk se pohárból, se flakonból, semmiből. És amikor nem biztos ebben, akkor ezt inkább ne igye meg, akkor vegyen egy újat, vagy akármit csináljon. Nagyon sok ilyen apróság van, amire érdemes odafigyelni, és akkor itt már a szájhigiénéről és a fogkefe használatáról kellene beszélni, de erről szerintem majd egyszer egy fogorvost kellene megkérni, hogy erről beszéljen. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a szájunkon keresztül érkezik be mindenféle táplálék, de a legtöbb baktérium és vírus is, és hogyha nem megfelelő a védelem a szájunkban, akkor azok bizony tovább terjednek és a testünket is pusztítják. Egy krónikus fogágygyulladás vagy egy elhanyagolt fog, az simán okozhat szívbelhártyagyulladást, és ebből kifolyólag billentyű elégtelenséget, olyan helyzetbe hozhatja saját magát az ember, hogy egy szívműtétre kényszerül, és a billentyűit ki kell csereberélni, amit ma már nem a kipufogón keresztül, de az ereken keresztül meg tudnak a szívgyógyászok csinálni, de azért ez egy kockázatos dolog, úgyhogy inkább a fogainkat tartassuk karba, mint hogy egy ilyen helyzetbe kerüljünk. Én például nagyon örültem, amikor a pandémia elején mindenütt kötelezővé tették azt, hogyha valahova beléptünk, akkor ránk szóltak, hogy legyen kedves a kézfertőtlenítőt használni. Valahogy ez az utóbbi időben teljesen kiment a divatból. Statisztikát olvastam, egészségügyi hivatalos statisztikát, hogy a kórházakban egyébként jellemző hasmenéses kórházi vírusbetegségek harmadára meg tizedére csökkentek, míg volt rendszeres kézfertőtlenítés. Nem kellene visszatérnünk erre? Tehát vegyük elő otthon ezeket a flakonokat, és amikor hazaérkezünk, akkor nyomjuk meg, nem tart olyan sokáig, hogy a kezünkön széllyel dörzsöljük, egy csomó mindentől megkímélhetjük magunkat is, meg a környezetünket is, hogyha ezt használjuk. A tisztaságról azért van egy olyan intelmem is, hogy nem jó az, hogyha túlzásba visszük. Tehát nem helyes az, hogyha valaki háromszor, négyszer tusol naponta, még akkor sem, hogyha most például nagyon meleg van. Miért mondom ezt? Amikor a legkellemesebb illatú tusolószereket használjuk, az a bőrünknek a felső rétegén levő vékony baktérium réteget, amelyik savanyúvá teszi a bőrnek a felszínét, mert az életfolyamatai során savanyú anyagokat termel, azt lemossuk. És ez a baktérium ez nem tud néhány perc alatt újra sarjadni, hanem ennek napok kellenek, hogy újból rendelkezésre álljon. Tehát a gyakori fürdés az nem az egészségünket szolgálja. Lehet, hogy élvezetes, de nem is mindig kell szappanokat használnunk, mert azt a bőr baktérium flórát, ami egészségesen jelen van, azt is el tudjuk pusztítani. És ha ezek a baktériumok elpusztulnak, akkor jönnek a gombák. Időseknél lehet megfigyelni, hogy a hajlatokban, a hón alatt, a lábok között megjelennek a gombák, részben a magasabb vércukorszint miatt, részben pedig azért, mert ez a baktérium flóra többféle okból kifolyólag lecsökken, és már nem tudja távol tartani a gombákat. Úgyhogy ezeket is tartsuk szem előtt, ne vigyük túlzásba a tisztálkodást sem. Itt kellene megemlékezni a napsugárnak a hatásáról. Most csak egyetlen elgondolkodható mondat. Nagyon fontosnak bizonyult a D-vitaminnak a szerepe a vírusnak a megelőzése szempontjából. A D-vitaminról kiderült a legutóbbi évek kutatásában, hogy tulajdonképpen ez egy olyan hormon, amit kívülről viszünk be. Nagyon sokféle helyen hat. A cukorháztartásunktól kezdve az immunrendszerig nagyon sokféle helyen. Ugyanakkor a mi égövünkön az embereknek a 80%-a D-vitamin hiányban szenved. Ennek részben az az oka, hogy pincelakók vagyunk, vagy szobalakók, vagy nevezzük ahogy, csak viszonylag kevés ember van, aki szabadban végzi a munkáját. Ilyenek az ácsok, a betonozók, aki még szokott kertet művelni, vagy a matrózok a tengeren vagy a Balatonon, de egyébként az emberek nagy része az nem jut annyi napfényhez. A bőrgyógyászok pedig azt mondják, hogy nyáron, hogyha mi kimegyünk, akkor abban az időszakban, amikor hatékony a napnak a sugara, akkor bőrrákot kapunk. Amikor pedig délután megyünk ki, akkor pedig már nem hatékony a D-vitamin keletkezése szempontjából, akkor már bőrrákot nem kapunk, de D-vitamin nem termelődik. Miből következik ebből? Mindenkinek ajánlott napi 2000 egység D-vitamint magához vennie. Ez nagyon sokféle szempontból, a vércukor anyagcsere és egyebek szempontjából, időseknél, a csontritkulás megelőzése szempontjából, menopauzában levő nőknél kulcsfontosságú. Hadd ajánljam ezt mindenkinek a figyelmébe. Sokszor elfeledkezünk róla, hogy a testünknek van regenerációs szükséglete is, és ennek az elsődleges formája az alvás. Nem csak az a pihenés, amit most itt csinálunk, hogy valaki más főz helyettünk, jókat alszunk, és jól érezzük magunkat, hanem bizony az alvásunk is egy ilyen. A disznóság az, hogy ezt este 11 óra után írtam, mikor már a családom aludt. Ugyanakkor tudom, hogy minden felnőtt ember napi alvás szükséglete 7-8 óra. Tehát ezt tiszteletben kellene tartanunk, és az testünk, illetve az egész testünk működése nagyon szereti azt, hogyha van egy napi rendje. És a hétköznapi napi rendünket nem érdemes felborítani a hétvégével és a pihenési időszakokkal, a szabadságokkal sem. Ez azt jelenti, hogy ha az alvást megvonják az emberi szervezettől, akkor nagyon nagy változások jönnek létre, és az egész szervezet mindenféle működésére kihatással van. Az anyagcsere folyamatok is felbomolhatnak, akik kevesebbet alszik a szükségletnél, azoknál sokkal könnyebben alakul ki magas vérnyomásbetegség és cukorbetegség. Tehát ezt érdemes szem előtt tartani, hogy most el lehet spórolni 1-2 órát azért, mert még elolvasok valamit. Éjszaka már nem jön oda, senki nem fog zavarni, nem hívnak föl, stb. Ismerem ezt a szituációt. Legtermékenyebb időszakom nekem is az este 11 óra. De ezt nem lehet tartósan csinálni, hiszen a karbantartás a szervezetben ebben az időszakban történik. És ezt egy ideig tudja oldázni, de vannak dolgok, amik időigényesek. Például a központi idegrendszernek a regenerációja, az energiafeltöltése, a lebontása azoknak a sejteknek, amelyek elpusztultak, a felépítése az újnak, az az alatt a 6-8 óra alatt megy végbe az idegrendszerben, és hogyha ezt tartósan nem tudja megtenni, akkor az előbb-utóbb következményekkel jár. Ezt már huzamos alvás megvonás idején is észre lehet venni, hogyha ha a karbantartás elmarad, akkor másnap a kulcs otthon marad. A munkára való koncentráló képességünk is kárt szenved, ingerlékenyebbek leszünk, kevésbé leszünk hosszú tűrők, békességesek és örömteliek, és ez már egyáltalán nem tükrözi vissza a keresztény voltunkat. Az alvásnak egy külön tudománya alakult ki, és ahogy az előbb említettem, ez a bizonyos napi rend, ez nagy segítség a testnek. Van egy jetlag nevű jelenség, és itt most ezt a pihenőidőt szeretném kihangsúlyozni, és nem véletlenül mondtam azt, hogy a hétköznapi munkarendünket meg kellene tartanunk akkor is, amikor a pihenőidőszakunk van, meg a hétvégeken is. Tudnélik, hogyha a szervezet beáll arra, hogy minden nap este mondjuk 10:30-kor lefekszünk, és alszunk 6:30-ig, akkor megvan az az óra, ami kell, és ehhez tud alkalmazkodni. Úgy fogja csoportosítani ezeket a karbantartási műveleteket, hogy az biztonságosan végbe tudja vinni. Viszont, hogyha ezt nem tartjuk be, hanem megnyújtjuk az alvás időt, akkor reggel nem kapjuk meg a táplálékot akkor, amikor kellene, és ott dörömbölnek az idegsejtek, hogy hello, hát itt cukorhiány van. És ugyanilyen káros következményei vannak, hiszen hogyha ez a jetlag gyakran ismétlődik az életünkben, vagy a szabadság ideje alatt sportot csinálunk abból, hogy napi 10-12 órákat alszunk, ezzel nem fogjuk tudni annyira kipihenni magunkat, mert megakadályozzuk ennek a regenerációnak a folyamatát azzal, hogy valami új helyzethez kell alkalmazkodni a szervezetnek, és mire alkalmazkodna hozzá, addigra megint munkába kell mennünk, amikor megint más lesz az igény. Tehát szerencsésebb, hogyha ezt megtehetjük, hogy fölkelünk ugyanakkor, amikor máskor, legfeljebb olyan tevékenységeket csinálunk reggel, ami nem a hétköznap, hogy most be kell érni 7:30-ra a munkahelyre, hanem elintézzük az otthon éppen szükséges dolgokat, vagy amit máskor nem tudunk megcsinálni. Ez nagy segítség a szervezetünknek is, és az életünket is rendszeresebbé teszi. Még egy olyan nagy téma van, amit feltétlenül szeretnék a lelketekre mozzagolni. Érdemes a szexualitásról beszélni, hiszen abban az igében, amit az elején felolvastam, ott benne van, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. És akkor, amikor Isten a felelősséggel felruházta az embert, hogy művelje és őrizze, ez a szaporodás és sokasodás is egy kötelezettségünk. Ehhez viszont tudatosulni kell bennünk, hogy az az ajándékunk, hogy mi szaporodni és sokasodni tudunk, és az egész szexualitásunk, az is egy olyan dolog, amit művelni kell, és aminek meg kell őrizni az épségét. Miért mondom ezt? Egyrészt, hogy Isten a szexualitást azt nem csak szaporodásra és sokasodásra adta, hanem a közösségünknek a betetőződése, egy olyan lehetőség, amiben valamit átélünk Isten teremtő képességéből. Amikor először olvastam erről egy ezzel kapcsolatos cikket, akkor idegenkedtem tőle, de rájöttem, hogy van ebben ráció. És hogy Isten valóban nekünk egy személyes ilyen küldetést is adott, hogy tovább tudjuk adni az életet. És ez egy különleges ajándék. És én látom újra és újra fiatal anyák, akik megjelennek nálam, és az első terhességüket velem diagnosztizáltatják, hogy más emberré válik abban az egy pillanatban, hogy hallja a saját magzatának a szívműködését. Onnantól kezdve ő már anya. És a következő 25 vagy 50 évre, vagy anyosom, aki 93 évesen is mondja a 63 éves lányának, hogy légy szíves, vegyél sapkát, mert nagyon erős szél fúj kint, ez nem fog befejeződni. Az a kultúra, amiben mi élünk, nem csak korán szexualizálja a gyermekeinket, de veszélyes szexuális magatartásokra is ráveszi őket. A saját orvosi gyakorlatomban fiatal lányokról derül ki, akik egy-egy visszatérő hüvelyi gyulladás kapcsán kötnek ki nálam, és a második alkalommal leveszek tőlük olyan speciális mintákat, amiket utána a nemi betegségek irányában végzünk. Nem egy van közülük, hogy nem egy, hanem kettő vagy három nemi betegséget is hordoznak. 20 éves lányok. Akkor az ember próbál óvatosan tapogatózni, hát ő neki csak egy kapcsolata volt. De hát nem tud mindent a fiúról. És azért erről tudni kell, hogy ezek között sok olyan van, amelyik nem feltűnő. Tehát egy klamidia fertőzést valaki éveken keresztül is hordhat bizonytalan hasi fájdalommal, csak közben összenőnek a kürtjei, és utána, amikor férjhez megy és szeretne gyermeket, akkor csodálkozunk, hogy el van záródva mind a két kürtje, és nem tud gyereket szülni. Vagy ugyanígy átesik egy kankum, vagy bármi egyébben, szed valami kis antibiotikumot, de a következményei már ott vannak a hasában. Nem beszélve azokról a betegségekről, amik a vírusbetegségek, ma már hála Istennek a humán papilloma vírus fertőzés ellen van oltás, és kötelező ajánlott oltásként jelen is van. Én mindenkit arra bátorítok, szinte minden évben a 14 éves gyerekek anyukái hívnak, leveleznek, messengert küldenek, hogy mit csináljon, oltassa a lányát, vagy ne oltassa. És akkor én visszaírom, hogy én minden négyet beoltattam még akkor, amikor nem volt kötelező. Akkor megnyugodnak, és akkor ők is beoltatják. Ami a mi felelősségünket jelzi. Tehát az jó, hogyha valakinek van valaki, akitől megkérdezheti ezt. De én hagyd mondjam itt most mindenkinek, hogy igen, éljünk ezekkel az oltásokkal. A HPV nem csak méhnyakrákot okoz. A papilloma vírusok azok a bőrnek a felső rétegében tudnak csak megtelepedni, szemölcsöket okoznak elsősorban, de mivel van vagy 140 típusuk, ezek közül körülbelül 18-20 az, amelyik garantáltan részt vesz bizonyos daganatoknak az indukciójában, létrejövetelében. Vannak olyan génszakaszai, amik leállítják a sejtnek a normál elhalási rátáját, és gyakorlatilag daganattá alakul az a szövet, amelyikben megtelepszik. A méhnyakrák, amin keresztül tulajdonképpen felfedezték ezt a működését, egy német professzor feltételezte először, és utána tudta izolálni a daganatból magának a vírusnak a partikuláit, és ilyen módon beigazolódott, hogy erről van szó. De azóta feltételezik, hogy bizonyos felnyaki daganatok és végbéldaganatok előidézői között, illetve prostatadaganatok előidézői között is vannak. Éppen ezért, és itt hadd mondjam figyelmeztetésképpen, hogy a médiában sugárzott és a pornó filmekben mutatott orális és anális szex az egyfajta veszélyt jelent mindenki számára, aki valaha ezzel élt. És gondoljunk arra, hogy nem tudjuk, hogy mit hordozunk. Van, amikor látható szemölcsként jelen van valakinek a kezén, az arcán, akárhol a humán papilloma vírus fertőzésnek a nyoma, vagy a szemérem testén, de sokszor ez láthatatlan, viszont a nemi együttlét kapcsán bejut olyan helyekre, ahol utána vidáman szaporodik, és előbb-utóbb létrehozza ezt a daganatos elváltozást. Tehát én mindenkinek ajánlom, de azoknak meg különösen, akik emberekkel foglalkoznak, masszőrök, fodrászok, műkörmösök, pedagógusok, birkózók, rendőrök és mindenki más, aki az embereknek a bőréhez egyáltalán valamilyen módon hozzáér, és nagyon üdvözlendőnek tartom, hogy mentősök és rendőrök gumikesztyűvel idézőjelben kényszerítenek, amikor olyan helyzetbe kerülnek, mert ez a fajta fertőzés továbbadódhat kézzel való érintkezés során is, és a védelmet az jelenti, hogyha a humán papilloma vírus ellen hatékony oltási sort mindenki megkapja, aki ebben érdekelt. Nem egy olcsóság, tehát egy sorozat körülbelül 100 000 forint ma, de összehasonlíthatatlan egy olyan daganatos betegségnek a gyógyításával, sem költségben, sem szenvedésben, ami aztán 15-20 év múlva jelenik meg valakinek a szervezetében. Úgyhogy Ausztráliában, ahol nagyon korán elkezdték oltani a lányokat, és nem sokkal utána a fiúkat is, az ottani nőgyógyászoknak Indonéziába kell menni, hogy lássanak valódi daganatos méhnyakrákos eseteket, és megtanulják azokat a műtéteket, amik ahhoz kellenek, mert már a saját hazájukban nincsenek méhnyakrákosok. Azért, mert már 20 éve alkalmazzák ezeket az oltásokat. Tehát nagyon jó volna, hogyha ezzel a felelősséggel állnánk hozzá, és akár a szakmánk tekintetében, akár más módon ez indokolt, akkor ezt akár felnőttként is meg lehet kapni, és mindenkinek ajánljuk, akinek olyan méhnyakrák előző elváltozása van, akinél ez a fajta valamilyen műtétes beavatkozást is igényelt, mert ismert és feldolgozott tény szakmai berkekben, hogy akik megkapták az oltást, azoknál sokkal kisebb eséllyel alakul ki későbbi daganatos állapot, illetve sokkal erőteljesebb a gyógyulás, hogyha ezt megkapják. Úgyhogy a meggondolatlan korai szex, vagy egy ismeretlen előéletű partnerrel többféle fertőzésnek is kiteheti a gyanútlan áldozatot, és akkor ez a későbbiekben meddőséget vagy daganatos betegséget okozhat. A meddőségről, amiről kevesen tudják, hogy az összes partnerkapcsolat vagy házasság 15-20%-át érinti. Miután itt két embernek kell egészségesnek lenni ahhoz, hogy a fogantatás az minden további nélkül megtörténjen, ez egy óriási szám. A szertalálkozó okok közül dióhéjban szeretnék néhányat mondani. A nemi betegségekről már szóltam. Itt a heveny vagy elhúzódó kisfedencei gyulladás az, ami a meddőséget okozza. Ezek általában laparoszkóppal, ilyen-olyan műtétekkel elháríthatók, és ma már megvan a lehetőségünk arra, hogyha valakinek mind a két oldali kürtjét kiveszik, de van egy működő petefészke, akkor a lombik eljárás során gyermeket fogadjon, de azért ez nem egy leányálom. Tehát ez egy sokkal nehezebb út. Egyébként azt hiszem, hogy szinte mindegyikünk ismer már olyan párt vagy gyermeket, akik lombik eljárás során fogantak vagy születtek meg. Ugyanakkor tudni kell, hogy ez az eljárás nem old meg mindent. És nagyon sok olyan ok van a meddőség hátterében, amit egy lombik eljárás során nem szoktak tüzetesen feltérképezni. A munkahelyem kapcsán néhány éve Lublinban egy továbbképzésen voltam, ami tulajdonképpen szülészeti endokrinológia néven futott, és felhívta a figyelmet arra, hogy egy nagyon bonyolult rendszerről van szó az ovuláció esetében. Ez a női termékenységnek a központi művelete, nevezetesen az, hogy a petesejt megérik a petefészekben, és onnan ki is jut a megfelelő időben, és meg tud termékenyülni, és el tud jutni a beágyazódásig. Az ovuláció az egy olyan bonyolult rendszer, mint mondjuk egy számítógép, amelyiknek tudjuk, hogy többféle perifériája van, képernyője, egér, energiabetáplálás, kapcsolatok más eszközökkel, egy beolvasóval, egy printerrel, egy akármivel, és mindenhonnan kap jeleket. És ezeket a jeleket ő össze tudja rendezni, úgyhogy egymás után szabályosan végrehajt utasításokat. Nos, az ovuláció szabályozás is egy ilyen bonyolult folyamat. Többféle rendszernek van rá hatása. Hogy mondjak néhányat ezek közül, a pajzsmirigy működés, a mellékvésre kéreg működés, a vércukorszint szabályozás, és így tovább, ezek mind valamilyen módon befolyásolják. És az volt a gyakorlati haszna ennek, hogy megismertük azokat az okokat, amik miatt egy nőnek előfordulhat, hogy nincsen ovulációja, és ezért nem esik teherbe. Ha valaki nagyon kövér, akkor nagyon magas a leptin szintje, az megakadályozhatja, hogy ovulációja legyen. Ha valaki nagyon sovány, és itt tudjuk, hogy vannak evési betegségek, különösen lányokat érintik, ahol a depressziójukat úgy oldják meg, hogy kihányják, amit megesznek, és utána csontsoványak lesznek, és leáll a női működésük, nem lesz menstruációjuk, akkor ugyanúgy nem esnek teherbe. De ugyanez működik akkor is, amikor egy háború idején kevés a táplálék, vagy nagy a feszültség körülötte, egy folyamatos bizonytalanság van. Egy nő számára a tartósan átélt feszültség, a mellékvese kéreg hormonoknak a túltermelődése miatt szintén oda vezethet, hogy emiatt nem esik teherbe, mert ez is gátolja ugyanezt a folyamatot. És amiről kevesen tudnak, hogy a szervezetnek az inzulin szintje is befolyásolja ezt, a magas inzulin szint gátolja a feteérést, illetve a fete kilökődést, megakadályozza az úgynevezett LH csúcsot a ciklus közepén. Miért fontos ez? Itt már sokszor említettem, hogy rengeteg cukrot viszünk be a szervezetbe. A szervezet csak akkor tud a cukortól megszabadulni, hogyha elegendő inzulint pumpál mellé, hogy a sejtek fel tudják venni, és végre normalizálódjon a vércukorszintünk. Azonban, hogyha valaki naponta X plusz egy alkalommal megiszik egy cukros üdítőt, az azt jelenti, hogy a szervezetnek mindig újabb és újabb inzulin adagokat kell bedobnia. Mi lesz a következménye? Tartósan magas inzulin szint alakul ki, ami így elsőre nem látszik különösebben beteg állapotnak, egészen addig, amíg az illető észre nem veszi, hogy az a cukor egyre inkább kezdi a zsírpárnáit növelni, és megpróbál fogyókúrázni, de nem tud fogyókúrázni a legnagyobb erőfeszítések mellett sem, diéta mellett sem. És ennek az az oka, hogy a magas inzulin szint, amíg le nem csökken egy bizonyos szintre, addig akadályozza azt, hogy a lebontó folyamatok meginduljanak a zsírban és a májban. A policisztás ovárium szindróma, vagy inzulin rezisztencia betegség lényege az, amit most elmondtam, és nagyon sok fiatal lány kerül hozzánk, akik vérzészavarok miatt jönnek hozzánk, és akkor kiderül, amikor egy kicsit elkezdjük kérdezgetni, hogy hát igen, már 2 éve hullik a hajam, meg utálom a pattanásaimat, de most már megtanultam őket megfelelően kezelni, meg időnként kimaradt a vérzésem is, meg küzdök azzal, hogy rajtam van 12 kiló 2 év alatt, amivel nem tudok mit kezdeni. Emögött ez áll. És senki nem gondol arra, hogy az a cukor, amit mi méregként beviszünk a szervezetünkbe, az létrehozhat egy ilyen inzulinrezisztenciát. Emögött van ugyanakkor egy genetikailag örökölt hajlamunk is, tehát akinek a családjában már több cukorbeteg volt, 2. típusú cukorbeteg, az számíthat rá, hogy az inzulinrezisztencia valamilyen formában jelen van az életében, de akkor azt tegyen ellene. Hogyan lehet az inzulin szintet csökkenteni? A szervezetünkben a legtöbb inzulin receptor érzékelő az izmainkon van. Ha elegendő izomtevékenységet végzünk, akkor ezek az inzulin receptorok kiszűrik a vérből az inzulint, és az izmokba csoportosítják a cukornak az energiáját, és az ott levő mitokondriumokban tárolják el. Ha nem mozgunk, akkor ugyanezt a máj kénytelen elvégezni, és a máj glikogén formájában felhalmozza, aztán a későbbiekben a glikogénből testzsír lesz, általában a beleken, és ettől leszünk olyan szép kerekek. Na most ez jó addig, amíg az ember örömmel tölti el, de egyre kevésbé tölt el bennünket örömmel, mikor följövünk az elsőre, és lihegünk, pihegünk, és folyik rólunk a víz. És az a fiatal lány, aki pedig szenved attól, hogy nem elég vonzó, és nem testesíti meg azt az alakot, amit ő elképzel magának a jelenlegi megjegyzésem szerint beteges soványságot tükröző divathullámokban, hát annak komoly személyiségzavarokat okoz ugyanez. És akkor meg kell tanítanunk, hogy igen, be kell vezetni a napi 4-5 étkezést, ki kell vonni a cukrot, ne igyon cukros üdítőt, a fehér lisztből készült péksüteményeket, snackeket, egyebeket tegye félre, és kezdjen el mozogni. De hát, hogy ő mit tud mozogni, mikor ő a munkahelyén 16 órát tölt el, hát mondom, az mondjuk nem egy egészséges dolog, ha valaki 16 órát dolgozik, de akkor legalább utána sétáljon egy nagyot hazafelé, hogyha megteheti. A tudomány szerint, megint csak hadd idézzem ezt, ha napi 6-8 ezer lépést megteszünk, ezzel már nagyon sokat segítünk, ez egy olyan izommunka, ami nem megterhelő az ember számára. Viszont az izom munka során létrejönnek ezek a receptorok, újból felélednek, és akkor a bevitt cukrok és a létrejött inzulin felesleg az ilyen módon csökkenthető. Ez azért nagyon fontos, mert a meddő anyák, vagy meddő asszonyok, akik hozzánk kerülnek, jelentős részük ezekben a betegségekben szenved. Akkor derül ki róluk, hogy bizony inzulin rezisztenciájuk van, és sokan, hogyha ilyenkor kapnak megfelelő gyógyszert, elkezdik a D-vitamint szedni, elkezdenek mozogni, akkor akár egy fél éven belül abban a helyzetbe kerülhet, hogy újból beindul nála az ovuláció, és minden további nélkül teherbe esik. Ugyanakkor számolni kell azzal, hogy közülük többen lesznek majd terhességi diabéteszesek a terhesség során, hiszen az ő inzulin rezisztenciájuk eleve megvan, és a terhesség maga növeli a terhességi inzulin rezisztencia fejezeteként a cukor elleni tevékenységét, és könnyebben kialakulhat egy ilyen. Általában diétával, D-vitaminnal, mozgással ez is karbantartható, nagyon kevesen szorulnak rá arra, hogy valóban plusz inzulint kapjanak. De számunkra egy új feladat, hogy most már az endokrinológiának ezzel a részével is foglalkozzunk, ahhoz, hogy ezeket a fiatal asszonyokat gyermekáldáshoz tudjuk juttatni. Azt hiszem, hogy már is bőven sokat beszéltem. Még egy dolog van, ami azt gondolom, hogy mindegyikünkre vonatkozik, ez a testünknek a fizikai karbantartása, de ebben már csak néhány ilyen idézetet mondanék. Itt már beszéltem többször erről a napi 6-8 ezer lépésről. Erről tudni kell, ez körülbelül 5,5 kilométer séta. Először én is bizarnak tartottam, de aztán rájöttem, hogy ez egy jó dolog. Én jobban szerettem kerékpározni, mert az kellően dinamikus, céltudatos, egy csomó akadályt el tudsz vele kerülni, vannak alternatív útvonalak, és így tovább. De az utóbbi, tehát én körülbelül 35 éve biciklizem a budapesti rengetegbe, és eddig sosem ért baleset, de az utóbbi 2 évben 2 vagy 3 afférom is volt, és ez elgondolkodtatott, hogy lehet, hogy a gyaloglás ennél egészségesebb. Úgyhogy bevezettem, hogy hetente 2 vagy 3 alkalommal a munkahelyemről hazafelé olyan útvonalat választok, ahol meg lesz ez az 5-6 ezer vagy 8 ezer lépés, és azt gondolom, hogy azóta sokkal könnyebb tartalom a súlyomat, és fittebbnek is érzem magam. Kiki vessen számot ezzel, le lehet tenni az autót. Persze mondjuk a legnehezebb ma budapestiként, hogyha nem Budapesten laksz és be kell valahonnan járnod, vagy keresztül kell utaznod a városon, mert a város másik részében van a munkahelyed. Ezeken nehezebb, de azért megoldható. Meg lehet ez egy családi dolog is, mi például Mártéval mindig sétálás közben tudjuk a legjobbakat beszélgetni, amikor nem a konyhában vagyunk. Az jutott eszembe, hogy Pál is nehéz körülmények között teljesített szolgálatot, ugyanakkor mások leírták róla, hogy külsejére nézve erőtlen embernek látszott, És ugyanakkor mégis számot kell vetnünk, hogy ott Kis-Ázsiában szerintem az legalább egy olyan 15-20 ezer kilométer volt, amit ő megtett. Ugye volt három missziói útja, és azon körbejárta ott Anatólián keresztül, nem tudom én, visszament Cilícián, akkor sokat utazott hajón, akkor átkerült Európába is egy másik út során. Tehát azért ebben az erőtlen testben is lehet egy olyan fajta testi tevékenység, amelyik ember próbáló, de ugyanakkor a fizikai fittséget is bírta, és látjuk azt, hogy bizony sokan nem is bírták vele tartósan. Mindig volt valaki kísérője, de aztán kidőltek vagy cseréltek, mert pár nagyon rámenős volt ebben a tekintetben. Még egy fontos intelem, hogy egy dolgot nem olvastam sehol a Bibliában, hogy testet építsünk. És ez azért fontos, mert ez most már nem csak a férfiak sajátsága. Egy fiatal, 21-22 éves lány szemre tényleg minden gyönyörű rajta, igazán nőies, még intelligens és minden, szóval egy csomó. És neki nincsen hónapok óta vérzése. És akkor mondom, hogy hát ennek mindenképpen meg kell nézni egy hormontükörrel, hogy miért nincs. Egy olyan mennyiségű androgén hormon volt a vérében, amikor az jutott az ember eszébe, hogy egy olyan petefészek daganata van, amelyik androgén hormont termel. Küldtem ultrahangra ide, oda, amoda, mire az asszisztensemnek beugrott, hogy Timi maga nem jár testépíteni? És ez volt a megoldás. És kiderült, hogy ő nem is tudott róla, de az edzőjétől rendszeresen anabolikus szteroidokat kapott. Úgyhogy a testképről, meg a testkép zavarról ennyit, és hogy ez egy valósága az életünkben, gondoljatok erre. Én köszönöm szépen, hogy figyeltetek rám, és lesznek majd kérdések, amelyeket majd Kriszti fog tolmácsolni. Tulajdonképpen remélhetőleg sokatokat eljuttat arra, hogy egy kicsit másként gondolkozzatok a saját testetek felől, és hát arra a felelősségre is, hogy a gyerekeink iránt is van felelősség. Milyen mintákat látnak nálunk, hogy mit teszünk meg a testi egészségünkért, milyen áldozatokat hozunk azért, hogy működőképes maradjon a testünk, és hogy látnak-e bennünket Istennek szolgálni, hogy a testünk is ebben egy fontos eszköz Isten számára. Imádkozzunk! Dicsőítünk és hálát adunk neked, Istenünk, hogy te a teremtés során ilyen nagy megbecsülésben részesítettél bennünket, hogy az emberi test és az emberi arc visszatükrözi a te arcodat és a te gondolataidat. Köszönjük, hogy te a te inspiráló lelkedet adtad nekünk, ami által érthetünk téged. Köszönjük neked Jézus Krisztusnak a kereszten adott életét, ami által a Szentlélek is belénk költözhet és megeleveníthet bennünket, hogy valóban a testünk, a léleknek a temploma legyen, olyan működő egész, amelyiket te irányítasz a te lelked által, aki új gondolatokat ad, aki megmutatja a kivitelezés módját, aki alkalmassá tesz bennünket a feladatunkra. Köszönjük neked, hogy te személyes küldetést szánsz mindegyikünknek, kicsinek, nagynak, öregnek és fiatalnak egyaránt. És köszönjük, hogy ilyen csodálatos testtel ajándékoztál meg bennünket, amelyik akár 80-100 éven keresztül is kiválóan tud működni, kis gyógyszerrel, kis műtéttel fel lehet turbózni, de alapjába véve az egészségünk a te kezedben van. Kérünk, Urunk, hogy ne ártsunk ennek a testnek, hanem tudjunk olyan életet élni, amiben ez a test megkapja azt, ami őt illeti, és őriz meg minket minden olyan ártalomtól, ami körülvesz bennünket, akár a napsütés, akár a káros ételek, bármi más olyan vírusfertőzések, amik kár tehetnek bennünk, és a rendetlen életünket is te szabályozd újra, hogy legyen abban hely a veled való közösségnek, hogy az inspirációnk teljes legyen az egészséges étkezésnek és a hálaadásnak azért, hogy te táplálsz bennünket testiekkel, lelkiekkel, hogy még inkább visszatükrözzük a te jóságodat, szeretetedet. Köszönjük neked, hogy mindezeket elénk adtad a te igédben. Őrizd meg a szívünkben, ami arra méltó. Amen.